Nagyon-nagyon sok szeretettel köszönök, kedves mindannyiótokat. Bizonyára már megszóltátok, hogy a gyermekek ki az elsőség. És most különösképpen kedvemre való az, hogy a fiúk vannak többségben. Mert az egész gyülekezetre általában az a jellemző, hogy a nő testvéreink vannak többségben. És azért kedvező ez számomra, mert olyan dolgról szeretnék szólni, ami a fiúk érdeklődéséhez közelebb áll. Annak idején, amikor én középiskolába jártam, akkor egy úgynevezett 5+1-es osztályba jártam, ami azt jelentette, hogy 5 napig hallgattuk a tanárokat, és a hét egy napja pedig gyakorlati foglalkozással telt, amikor elmentünk a Klement Gottwald művekhez, és ki volt jelölve számunkra egy műhely, és ott lakatos irányú előképzésben részesültünk. Kalapács fejet reszeltem, kis kockát, különböző ilyen fémből készült anyagokat és szerszámokat. Volt abban körző, meg ilyen, már nem is tudom a nevüket. Amikor aztán leérettségiztem, akkor felvetődött a továbbtanulás kérdése, és én a szüleim anyagi helyzetére való tekintettel nem mentem egyetemre, hanem szakmát tanultam. Na és ez egy egészen más irányú képzés volt, mert az elektromossággal kellett foglalkoznom, és rádióműszerésznek tanultam. Amikor aztán egy műhelybe kerültem, és ott különböző eszközöket használhattam, akkor divat volt egy úgynevezett pillanatforrasztó pálkát használni. De ez a pillanatforrasztó pálka csak Szlovákiában volt kapható, és akkor nem igazán jártunk külföldre. És én úgy gondoltam, hogy ha én ilyen jellegű ismeretekre teszek szert, akkor én csinálok egy ilyet magamnak. És lakott a házunkban egy rézműves, mert lehet, hogy ez még nem értetek, de ez egy transformátor gyakorlatilag. Van egy primer tekercse, és van egy két körből álló szekunder tekercse, amely forraszt. Ezt viszont nagyon precízen kellett meghajítani, és ehhez a rézműves nyújtott nekem segítséget. Egy öreg bácsi volt, de a szakma kiváló mesterem, és megcsináltuk a pálkát, és működött. Jobban működött, mint a műhelyben az ottani hivatalosan forgalomba hozott. Tehát én nekem, hogy úgy mondjam, közel áll a szívemhez az ilyen fém megmunkálás. És én egy ilyen jellegű dologról szeretnék beszélni. Az rézmunka volt, tehát a réz megmunkálásával foglalkozott, de érdekelt az is, hogy az ezüstöt hogyan munkálják meg. És egy idős mesterembert felkeresett egy fiatal, és bele akart pillantani az ezüst művesség titkaiba. És látta, hogy az idős ember tűzbe tartja azt a olyan amorf, olyan torz formájú ezüstöt, és akkor megkérdezte tőle, hogy mi a szándéka ezzel, és miért kell a tűzbe tartani. Mondta neki ez az idős ember, hogy tudod, kiégnek belőle a zárványok, kiégnek belőle az oda nem illő salakanyagok. És meddig kell a tűzben tartani? Hát azt mondja, hogy amíg meg nem látod a magad képmását abban az ezüst felületben, ami azután kialakul. És honnan tudod, hogy ez mikor következik be? Azt mondja, majd az ezüst a tudomásomra hozza, mert amikor kialakul az én ábrázatom, visszatükröződik, akkor kiveszem a tűzből. Szeretnék egy biblia szöveget olvasni, hogy mennyire aktuális és mennyire pontos gondolatok szerepelnek az ígében. Azt mondja, mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok, ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak rúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Tehát itt van a Bibliában ez a történet, hogy az Isten így próbál bennünket, hogy megengedi olykor az életünkben a szenvedéseknek és a kiszolgáltatottságnak ezt a tüzét, azért, hogy egyre inkább megláthassa a mi ábrázatunkon önnek a képmását. És amikor kiábrázolódik az isteni képmás a mi arcunkon, akkor kivesz a tűzből. És mindezt az ő eljövetelére előkészületként teszi. Tehát, hogyha kellemetlenség ér benneteket, vagy valami nem úgy sikerül, ahogy ti szeretnétek, nem kell ezen bosszankodni. Isten azért engedi meg ezeket, hogy kiégjen belőlünk az a sok belénk idegződött, születés révén belénk került sok rossz. És nem sokára meg fog látni bennünket a kiábrázolt képmásban. Önmaga tükröződik majd vissza. És ez a reménység éljen mindannyiunkban, hogy az Isten ül, mint ötvös és ezüstisztogató, és megtisztogatja a Lévi fiait, titeket is, noha még gyermekek vagytok. Gondoljatok erre, amikor fénymegmunkálásról olvastok vagy láttok, mert a mennyben, a valóságban ez ugyanígy történik. Hát ezt szerettem volna csak elmondani nektek. Kedves testvéreim, olyan ígét szeretnék idézni, amit nem szeretünk hallani, én sem. Szóval azért, mert ez az íge kicsit modern szóval élve olyan pejoratív tartalmú. Éppen a mi javunkra, voltak éppen a valóság tükröződik vissza ezeknek az igéknek a megfogalmazásában, és én ezt az ígét szeretném aktualizálni bizonyos vonatkozásban. A zsidókhoz írt levél második fejezetének a harmadik versét idézném. Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel? Ez nem minősít senkit, voltak éppen mindannyiunkat minősít, mert én arra gondolok ennek az igének a kapcsán, hogy valami közöny, valami nem törődömség jelenik meg olykor a magatartásunkban, a viselkedésünkben, és mire gondolok konkrét abban? Amikor az ószövetségi időkben elközelgett az engesztelés ünnepe, 10 napig a kürzengés ünnepét ülték. Ez a sófárhúvás ünnepe volt, amikor a kosszarból készült riasztásra szolgáló kürtöket fújták Izrael szerte. Nem volt olyan hely, ahova a sófárfúvás nem hangzott volna el. Mindenkinek a tudomására hozták, hogy 10 nap múlva, mondjuk a sófárfúvás első napjától számítva, bekövetkezik a kürtölés ünnepe, vagy pontosabban az engesztelési nap a kürtölés ünnepe után, amikor is mindenkinek a sorsa mérlegre kerül. 10 napig hallották. Ennek volt egy előképe az 1844-es időpontot megelőzően, volt a nagy adventvárás ideje, amikor csak Amerika szerte a 17 millió amerikaiból 1 millió adventista volt. Tehát minden tizedik ember adventistává vált. És ez is jelezte, hogy micsoda hatása volt, és micsoda széles kiterjedésű volt a sófár fúvásnak ez a valóságos megvalósulása. 1844-ben utaltam egy korábbi alkalommal rá, hogy 1844 a csalódásról szólt. Miért engedte meg Isten a csalódást? Azért, hogy bizonyos, nagyon fontos, ezen az alkalommal kezdetét vevő eseményre irányítsa a figyelmet. Mert a csalódás, ez az érzelmi trauma, ahogy tetszik, ez mindenkinek, vagy legalábbis az érintettek figyelmét ráirányította arra az eseményre, ami 1844-ben kezdődött. Hogyha valami, ha egy gondolathoz érzelmi trauma csatlakozik, vagy társul, az nem megy ki a feledésből, azt nem tudja az ember kiűzni, kiradírozni a tudatából. Nem csak egy a mennyben, a valóságban nem érzékelhető jelenség következett be 1844-ben, hanem minden komolyan Krisztust visszaváró ember lényére hihetetlen erővel telepedett a csalódás érzete. És akkor Edwin Hiram és társai egy pajtában, egy jellegtelen környezetben összeültek és tanulmányozták az ígét. És odaadó szorongással, odaadó figyeléssel olvasták az ige kijelentéseit. Csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nem kellett neki konkordancia, meg nem kellett neki különböző segédeszköz, hogy a Biblia egészére odafigyelve próbálják kikutatni, hogy mi történhetett, mert abban biztosak voltak, hogy az Isten nem család, hogy az Isten nem csapja be őket. Tehát az ő tudatukban, az ő gondolkodás módjukban volt valami hézag, valami probléma, amit ki kellett küszöbölni ahhoz, hogy megértsék a valóságos történéseket. És rájöttek arra, hogy a korábbi felfogásukhoz képest nem a Föld megtisztítására kerül sor, mert ők azt gondolták, hogy a szentély a Föld, hanem hogy a mennyben történik valami. Mégpedig a nagy engesztelési napnak megfelelően olyan esemény sorozat veszi kezdetét, ami a nagy engesztelési nappal, az egy évben egyszer megrendezésre kerülő nagy engesztelési nappal egyenértékű. És ehhez az alkalomhoz szeretnék néhány a Bibliából vett eseményt társítani. Nem tudom, ugye idegenszerű számunkra az áldozatok bemutatása. Annak idején emlékszem, hogy mikor még az adventisták fogyasztották a különböző szárnyasokat, akkor bár fogyasztották, de a levágásban nem igazán szerettek volna szerepet vállalni. Én nem fogyasztottam, nekem kellett sokszor a csirkét levágni anyósomnál. Nem szeretem dolog volt, de hát a férfi ember mindent kibír, tehát akkor sor került erre. De a Biblia arról beszél, hogy amikor ezeket az állatokat levágták, akkor az áldozathozónak kellett feldolgozni. És majd felolvasom a későbbiekben ezeket az ígéket, de ha valaki előre szeretne lapozni, akkor Mózes második könyve harmadik fejezetében talál erre vonatkozó kijelentéseket. A hártyákat, a zsigerekben található zsiradékot. Tehát ami hihetetlen odafigyelést igényel, mert hogyha megszalad a kés, akkor belevágnak az epébe, és az epe az egészet ehetetlenné, élvezhetetlenné teszi. Tehát hihetetlen precizitás és odafigyelés kellett az egyszerű áldozathozó részéről, amikor feldolgozta az állatot, mert csak az állatnak a feláldozható részét volt szabad az oltára helyezni. A zsiradék és az egyéb tényezők tüzelőanyagként szolgáltak. A zsiradék a jól éghető mi volt? kapcsán került az oltára, de nem képezte az áldozat részét. Amikor erre a bizonyos engesztelési napra készültek, akkor különös figyelmet kellett fordítaniuk arra, hogy minden házból a kovász, vagy minden erjedést okozó tényezőt kiiktassanak. Hihetetlen nagy takarításokat végeztek. Nemrégen olvastam és hallottam egy prédikációt, ahol arról beszélt egy testvér, hogy az ő honfitársai Izraelben vállaltak munkát. És Izraelben akkor hívnak meg ilyen jellegű házi munkára embereket, amikor készülnek az engesztelési napra, és inkább fizetnek azért, csak hogy hihetetlen alapossággal kerüljön sor a ház kitakarítására, mert ott semmi némű szennyező anyag, vagy erjedést okozó tényező, vagy ha a kenyérsütés kapcsán felmerül a kovász jelenléte, mindennek a kitakarítására sor kellett kerüljön, mert amelyik háznál szennyezést, vagy erjedést okozó tényezőt találtak, Izraelben az ilyet kiiktatták az élők sorából. Tehát az engesztelési napra ilyen rettenetes komolyságú, ilyen hihetetlen precizitást igénylő odafigyeléssel kellett készülni. Mi ez, ha nem önvizsgálat? Ugye egészen könnyű a párhuzamot megtalálni. Azt mondja a Biblia is, hogy az igazán hívő ember így imádkozik az Istenhez: Uram Istenem, vizsgálj meg engem, hiszen ismersz. Van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Mert én nem akarok együtt lakozni a gonoszság egyetlen tényezőjével sem. És ennek az aktualitása az, hogy felettünk a mennyben vizsgálati ítélet zajlik. És az előbb idézett ége, hogy mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ki nagy üdvösséggel, ezzel összefüggésben hangzott el. Hol van ennek a precizitásnak megfelelő önvizsgálat a mi sorainkban? Én magamat károsztatom, amikor kimondom azt, hogy hetek múlnak el, hogy nem gondolok arra, hogy felettünk a mennyben vizsgálati ítélet folyik. Hogy az én nevem és az én személyem is valamikor sorra kerül. Miféle érdektelenség és közöny ez? Azt mondja a Biblia a mi korunkról, hogy az emberek esznek, isznak, házasodnak, és nem vesznek észre semmit. Hát ez sem. Hát egzisztenciálisan érintettek vagyunk, nem? Hát a mi sorsunkról van szó. Élet vagy halál kérdése merül fel. Ha van egy kis kovász, ha van egy kis szennyező anyag az életemben, akkor engem nem vesznek komolyan ebben a vizsgálati ítéletben. A bűnöm, amit évközben esetleg bevallottam, visszaszáll rám, és ezek nem kerülnek majd Azázel bakjának a fejére, hanem az én fejemre árulnak vissza. Mert nem vettem komolyan. Mert volt valami szennyeződés. Mert nem vettem komolyan ennek a napnak a jelentőségét. Tudom, hogy lejáratták magukat a zsidók, akár csak azzal, hogy Krisztus keresztre feszítették meg, jobbára a farizeizmus, a képmutatás jellemezte az istentiszteletüket. De ezen a területen nagyon komolyan vették ennek a napnak a kívánalmait. Böjtben és imádságban készültek arra a pillanatra, amikor a főpap kilépett a szentek szentjéből. Tehát böjtben és imádságban. A böjt kiment a divatból, nem? Mert most már azzal a felszabadult érzéssel böjtöl valaki, ha böjtöl, hogy már azt a mindenféle tápláléktól elhatárolódom a böjtölés időszaka alatt, ez most már annyi könnyebbséggel jár, hogy vizet már szabad inni. Sőt, már kötelező vizet inni. Amikor felvetődött a köreinkben a száraz böjt kérdése, többen fellázadtak, hogy ilyen nem létezik, mert az orvostudomány mást állít. Azt mondja a böjtöléssel összefüggésben, ugye ma tanultunk éppen erről, hogy Dániel egy úgynevezett dánieli böjtöt tartott. Ez a dánieli böjt arról szól, hogy kívánatos étket nem eszik valaki, must és hús nem kerül a szájába, tehát mindaz, ami élvezeti értéket jelent az ő életében, kifejezetten élvezeti értéket, azon a területen is egyfajta visszafogottság érvényesül, mert azzal, hogy én megtartóztatom magam attól, ami nekem ekkora örömöt okoz, azt fejezi ki az Isten felé, hogy az, ami most velem történik a mennyei ítélőszék kapcsán, az ennél sokkal fontosabb. Az ténylegesen az én örök sorsomat befolyásoló tényező, és ehhez képest az étel meg az ital nevetséges tényező. No, azt mondja a Biblia, hogy akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, azt az én dicsőségemre tegyétek. Tehát ez egy alapvető hívői hozzáállás, vagy igazán egy Istennek elkötelezett életű ember hozzáállása, hogy én az Isten akaratával megegyező ételeket fogyasztom. Nem is szeretnék senkit azzal mondjuk közvetetten se lélekben elmarasztalni, hogy valaki itt közülünk megenged magának efféléket, hogy tisztátalan étket vegyen magához. De azon a területen már nem vagyok olyan biztos a dolgomban, hogy ezen a területen nem hódolunk-e az étvágynak. Hogy ezen a területen az önmegtartóztatás talán nem dominál, vagy nem jelentkezik. És tudjátok, egy óriási dolgot olvastam a legutóbbi hónapokban. Ugye Ellen White-nak arra a kijelentésére szeretnék hivatkozni, hogy Isten népe a vég idején tartózkodik az állati eredetű ételek fogyasztásától. Azt olvastam egy tanulmányban, hogy az állatok háziasítása kapcsán jelent meg nagyon sok betegség az emberek világában. Az első, ami nagy áttörést okozott, ez a kergemarhakor volt. Akkor dőlt le, a mi fogalmaink szerint, az állatokról emberekre átterjedő betegségek útjából az akadály. Azóta beszélünk madárinfluenzáról, beszélünk sertéspestisről, és például olvasom, hogy a kanyaró, a diftéria, a szamárköhögés, a lepra, a tuberkulózis állatok háziasítása révén került a mi világunkba. És még jó néhányat felsorol, csak most nem jut eszembe. Voltak éppen az emberi immunrendszer jócskán legyengült az évszázadok folyamán. És Ellen White nem véletlenül fogalmazza meg azt, hogy ezt a területet most már komolyabban kéne venni. Azért, mert az állatokról emberekre átterjedő betegségek útjából ledőlt az akadály. Ez a prédikátor, akinek az előadását hallottam, arról beszél, hogy bizonyos adventista berkekben kolbászgyártás folyik. A kolbászkészítésben ugye jelen vannak a zsiradékok is, noha a zsiradékot eleve kizárja az Isten ígéje, vért és kövérjét nem. Ahhoz, hogy a kolbász olyan legyen, amilyennek lennie kell a szó klasszikus értelmében, szükség van arra, hogy a tiszta húsok mellett állati zsírodék is kerüljön bele, liba vagy kacsa szalonna. Tehát ez eleve ugye egy olyan terület, ami a bibliai kijelentések szerint a tilalmi listán szerepel. Na de hát az ízeknek hódolni kell, és az íz, a különböző ételeknek van ízértéke is. De nem a nagy engesztelési napon. Hogyan juttatom én kifejezésre az Isten iránt, hogy én mindazt komolyan veszem, ami felettem a mennyben zajlik? Jut-e ez valahogy kifejezésre? Vagy egyáltalán 1844 óta mi történik, az egyfajta érdektelenséggel párosul. Nem hallom, hogy erről beszélnének hívő körökben. Annak idején, amikor én kezdtem gyülekezetbe járni, akkor mindennapos beszéd téma volt az, hogy Krisztus nem sokára visszajön. Ez is valahol úgy a mi információs hálózatunkból kiszorulóban van. Tehát felettünk egy egzisztenciális kérdés történik. Sorra kerül a nevem. Meg kell állnom az örökkévaló trónja előtt. Hogy ki megjutalmaztassék, mondja a Biblia pozitív megközelítésben, amit a testben cselekedett. Az Isten ítéletre előhoz minden dolgot. Szóval ilyenkor szoktam arra gondolni, hogy amikor ezt halljuk, akkor az elméleti és a gyakorlati ismeret nagyon élesen elválik egymástól. Hát ezek érintenek bennünket, nem? Felettünk a mennyben ítélet zajlik. Van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? Megengedek-e bizonyos könnyebbséget, amikor a kedvtelésemről van szó? Elnéző vagyok-e önmagammal szemben? Mert lehet, hogy az ítéletben az Isten kimondott ígéi nagyon is tényszerűek, és efféle könnyebbséggel nem társítható. Egyszer hallottam egy prédikációt, egy orosz fogságban hosszú éveket leélt református prédikátor szájából, és Bálám történetéről beszélt. És Bálám történetét nagyon érdekesen dolgozta fel, amikor megjelentek a követek Bálák királytól, és ugye alkuba bocsátott Bálám, és ígéretet tett, hogy majd meg fogja átkozni Izraelt, akkor előkerült a párbeszédben egy érdekes dolog, hogy vannak-e ott nálad idegen tényezők, jártak-e nálad követek a pogány királyt. Megalkuvás született-e a pogányság javára az Isten prófétája részéről? És tudjuk, hogy a történet arról beszél, hogy igen. Hogy próbát tett, kísérletet tett arra, hogy megátkozza az Izraelt. No, nem sikerült, mert áldás jött ki a szájából, de a kísérlet, a készség az jelen volt az életében. Jelen volt a megnyilatkozásaiban, pedig hitet tett az Isten akarata mellett, mivel próféta volt. Mi királyi papság megtartása való nép vagyunk. Mi, ahogy tetszik, papok vagyunk. És tudjuk, hogy most papi feladat megvalósítása, sőt, főpapi feladat megvalósítása történik a mennyben. Hogyan viszonyulok ehhez? Ellen White-nak van egy kérdésfelvetése. Ez a kérdésfelvetés pedig úgy hangzik, sőt egy könyv is megjelent, hogy imádkozás Sátán trónjánál, ezzel a címmel, és arról szól a könyv, hogy egyesek nem követték Krisztust lélekben a szentek szentjébe, hanem még mindig a szentélynél maradnak. És ugyan állott valaki, papi öltözetet viselve, és azt írja Ellen White, hogy ezek az emberek imádkoznak ez a valakihez, hogy Urunk, bocsássad ránk a te lelkedet. És miután Krisztus már eltávozott a szentélyből, ez a valaki sátán. És amikor sátánhoz fordulva azt kérik, hogy bocsássad ránk a te lelkedet, akkor sátán rájuk lehelt, és ebben a leheletben nagyon sok világosság és erő volt. De hiányzott a mindent megédesítő szeretet. Tehát aki Krisztus nem követi a szentek szentjében, az lehet, hogy az öncsalás útját járja. Krisztus a mennyben ítélő és közben járó egyben. Közben jár, képvisel bennünket. Azt mondja a Biblia, hogy Mihály ő, aki a te néped fiaiért áll. De ahogy én, nagyon érdekes, van egy testvérünk a Bertalanos utcában, egy jó 2 méteres nagy darab ember, és rendkívül egyszerű gondolkodás jellemzi. De szemmel látható a lelki fejlődése hétről hétre. Bizonyos kifejezéseket olyan hihetetlen mélységgel rögzít magába. És egy alkalommal egy együttes esemény kapcsán én elmondtam azt, hogy a megváltás a szinergizmus. Tehát Isten és ember együtt munkája. Megjegyezte, azóta is ezt hallom tőle, hogy az üdvösség az Isten és ember együtt munkája. Tehát az Isten nem tud velünk mit kezdeni, ha mi nem vagyunk ebben a folyamatban. Ha lélekben nem követjük a megváltót a szentek szentjébe, és nem érzékeljük azt, hogy itt a mi sorsunkról esik szó, és nem fordulunk imádságban a kegyelem királyi székéhez járulva, hogy alkalmas időben segítséget kapjunk, mert hogy az Isten nem tud rajtunk segíteni. Azt mondja Hósás könyve, mit cselekedjen veled Efraim, és mit cselekedjen veled Júda, hiszen a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhős, mint a korámuló harma. Az Isten nem tud velünk mit kezdeni, ha ez a szinergizmus nem működik. Ha mi közömbösek vagyunk, ha mi érdektelenek vagyunk. És felvetődik a kérdés, amit alapigeként fogalmaztam meg, hogy mi módon menekedünk meg mi, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. És engedjetek meg nekem még egy nagyon komoly kicsengésű igét. Azt mondja az ige a Filippi levélben, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert az Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a véghezvitelt. A közöny kizárandó tényező, a nem törődömség ugyancsak. Szóval ti azt mondjátok, és igazatok van, hogy az utolsó napokban élünk. Mi fontosabb ennél, mint amit én most szóvá tettem? Érint-e bennünket ennél komolyabban valami? Úgy gondolom, hogy még nem, de ezután majd érinthet, hogyha mindez pusztával kiáltott szó marad. És nem kérjük az Istent arra, hogy Urunk, gerjeszt fel bennünk a te irántad való odaadást és ragaszkodást. Segíts nekünk abban, hogy komolyan vegyük a te szavadat. Segíts nekünk abban, hogy odafigyeljünk arra, ami értünk, történik a mennyben. És segíts, hogy az ennek megfelelő emberi magatartási formák megjelenjenek a mi sorainkban. Hogy látszódjon rajtunk, hogy mi komolyan vesszük a felettünk zajló vizsgálati ítéletet, és ez ösztönző erőt jelentsen másoknak, akik ezt talán nem veszik ennyire komolyan. Mert példaképei vagyunk. Én nagyon örülök annak, hogy Dániel könyvének most ezt a fejezetét tanulmányoztuk, éppen az elmúlt órában. Mert ebben a fejezetben pont erről volt szó. Egyrészt arról, hogy az imádságnak milyen szerepe van, és ha nem értünk valamit, akkor mi a teendőnk? Mert Péter levele azt mondja, hogy legyetek józanok és mértékletesek, hogy imádkozhassatok. Ez az imádság ideje. Dániel imádkozott, önmagát megsanyargatva, böjtben kereste az Istent, kívánatos étket nem evett, mert meg akarta érteni az elhangzott ígék aktualitását. Mi tudunk formálisan arról, hogy mi történik. Az elméleti ismeretek síkján, de nem érezzük magunkat érintetteknek ebben a folyamatban. És a Jóistent arra kell kérnünk, hogy ebben segítsen nekünk. Hogy tegye egzisztenciális kérdéssé azt, ami a mennyben zajlik. Hogy a mi sorsunkról van szó, a mi életünkről van szó, a mi jövőnkről van szó. És én úgy gondolom, hogy ez a ma üzenete. Azt mondja a Biblia, hogy itt az ideje, hogy elkezdődjön az ítélet az Istennek házán. És hogy már elkezdődött. És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös? Tehát az engesztelési nap hívői magatartására szeretném a figyelmet felhújni. Imádságban és bőjtben keresték az Istent, mert meg akarták érteni, egzisztenciálisan meg akarták érteni azt, hogy róluk van szó. Mert elméletileg mindent tudunk, sokkal többet, mint kellene szinte. De nem érezzük magunkat érintetteknek. Nem érezzük azt, hogy itt rólunk van szó, itt a mi sorsunk dől el. És én szívből kívánom, hogy ezen a területen mi hamarabb változás álljon be. Amen. Szerető Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, úgy szeretnénk a te gondolkodásmódoddal azonosulni. Úgy szeretnénk, hogyha a te ígéid a mi életünkben testet öltenének, és komolyan vennénk, és aktualizálnánk mindazt, ami az ígében elhangzik. Urunk, bocsáss meg a közönyét. Bocsáss meg azért, hogy nem törődtünk ki nagy üdvösséggel. Segíts kérünk. Segíts, hogy a mi életünkben testet öltsenek a te szavaid, és valóra váljanak. És tudjál együtt munkálkodni velünk, és tudjad véghez vinni a bennünk megkezdett jó dolgot a Krisztus napjáig, mert erre lehetőséget teremtünk számodra azzal, hogy megnyílunk feléd, hogy a te akaratodat keressük, és azt kérjük tőled, hogy vizsgálj meg bennünket, hiszen ismersz, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, mert tudjuk, hogy te gonoszságnal, tisztátalansággal együtt nem lakozol, és úgy szeretnénk, hogyha a mi életünkbe beköltöznél, és ott véghez vinnéd a csodát, a mi életünk átalakulását, hogy mi hamarabb meglásd a saját képmásodat a mi orcánkban. Urunk, gerjeszt fel a mi szívünkben ezt a vágyat, hogy hasonlókká legyünk te hozzád, hogy megfeleljünk neked. Add, hogy ez a megfelelősi jó értelemben vett megfelelősi kényszer jelenjen meg mindannyiunk életében, hogy kedvedben akarjunk járni, hogy azt szeretnénk, hogy örömedet lejjed bennünk. Segíts ebben, kérünk Istenünk. Adjál késztetéseket, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy oltalmat nyerjünk, kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen.